fiúnak a közönyét, akit Benjamin Watson játszik, szemben a Visconti filmmel, ahol a Mastroianni nem igazán tudta szerintem ezt a közönyt, a világgal szembeni passzivitást ilyen jól érzékeltetni, mint Benjamin Watson, aki szemlélője ennek a világnak. Nagyon, nagyon jól jellemzi a regénynek az első mondata, hogy tegnap meghalt a mama. Nem is biztos, hogy tegnap, lehet, hogy tegnap előtt. Tehát az egész szigorát ez a fajta nagyon furta bizonytalanság, passzivitás lebegi körül, és ezt a főszereplő nagyon jól tudja bemutatni. De jók a mellékszereplők is. A regényben érdekes motívum az, hogy a szomszédok, a barátok, a szerető, mindenki nevet kap, viszont a fiú, akit megöl, az csak arabként szerepel. A 2016-ban magyarul is megjelent egy Algír regény, aminek az a címe, hogy Új vizsgálat a Merszó ügyben, és Kamel Daoud írta, pont erre a hiányosságára figyelt föl a Camus regénynek, és a központi főszereplőjévé tette a megölt arab fiúnak a testvérét, és a megölt fiú az Orán nevet kapja. Az ő szemszögéből, a megölt fiú testvére szemszögéből ismerjük meg a történetet, és azt, hogy a történetnek a folytatását, hogy lelkileg ez hogyan hatott rá. Azért beszéltem ilyen sokat erről a regényről, mert ugye úgy érzem, hogy Ozon nem merte meghagyni az eredeti verzióját a regénynek úgy, hogy nem tudjuk, hogy ki az arab. Tehát a film úgy indul, a főszereplő bekerül a börtönbe, és megkérdezik, hogy te miért vagy itt, és ő elmondja, hogy megöltem egy arabot. A cellatársai nagy része arab. És a film zárlata pedig egy sírkő, amin arab felirattal ott van a megölt fiúnak a neve, tehát tulajdonképpen nem tűnik el névtelenül, és sőt, ezáltal a gyilkosság egyfajta nagyobb fontosságot kap, mint maga a főszereplőnek a személyisége. Ezt erősíti, hogy a bírósági tárgyaláson is a barátnő Mari beszélget az áldozat húgával, ami szintén nincs benne a regényben.
Számomra nagyon furcsa volt egyébként, hogy sokkal konkrétabb volt a filmben az arabnak a személye, tehát ennek az arab fiúnak a személye, mint mondjuk az édesanyának a személye, aki inkább ilyen történeteken keresztül, de mások által elmesélt történeteken keresztül volt jelen, illetve egyszer egy látomásban.
Igen, ugye, mint mondtam, már nagyon, nagyon fura a fiúnak a kapcsolat az anyjával, nem nincsenek meg azok a nagyon mély érzései irányában, de ugyanakkor a börtönben is megérti, ahogy az édesanyja miért válta annyira a reggeleket, és hogy miért rettegett az éjszakától, mert ugye a börtönben alakul ki, az a, és ott meg is idézi az anyját, az a életformája, hogy éjfélig megpróbál, tehát hajnalig megpróbál fennmaradni, hogy hallja, ha jönnek érte a kivégzésre. Mert ugye halálra ítélik a tett miatt, és ez a életformája is találkozik az édesanyjáról elképzelt képpel.
Számomra ennek a filmnek volt két teljesen jól elkülöníthető része. Az első, ez tulajdonképpen egy ilyen bontatott felvezetés, és a második egy ilyen, ez a tárgyalás filmeknek a műfaja.
A bontatott jelzőt használtam, én tiltakozok, nem ott ismerjük meg a főszereplőnek ezt a nagyon fura, csak az érzékszervekkel reagáló, tapogatózó világát, tehát hogy a környezetét, neki a viszonya ez a környezetéhez, az emberekhez, ugye a lányhoz, akit inkább az érzékenység köti őket össze, mint a nagyon mély érzések, de a barátságot is nagyon furán látja a Raymond szomszéddal, aki miatt belekeveredik tulajdonképpen ebbe a bűnesetbe is. És igen, a második része a tárgyalás, amikor tulajdonképpen kikristályosodnak a gondolatok a fiú tettével kapcsolatban, illetve személyiségével kapcsolatban is egyes szereplők megnevezik ezt a fajta magatartást.
Amikor szemtől szemben állt az arabbal, tehát ő állt, és az arab fiú pedig feküdt a tengerparton, akkor annak a résznek az ábrázolásába én személy szerint éreztem egyfajta ilyen homoerotikus esztétikát.
Ott is érezhető, de sokkal inkább a reggeli ébredéskor, amikor a kamera a fiú tomporán nagyon hosszan elpásztázik, sőt, többször a fiú szépségén rácsodálkozik a kamera. Én is éreztem ezt, de tudni kell, hogy a film rendezője a saját neméhez vonzódik, és tulajdonképpen belelopta egy kicsit a személyiségét, úgy gondolom, ebbe a filmbe.
De ebből a szemszögből nézve egyébként egész más megvilágításba kerül az, hogy a börtönben azt mondja a fiú, hogy ő inkább meghal, de nem játszik szerepeket.
Igen, mert hogy ez már a Camus-regényhez való visszatérés, mert ugye a Camus mondja azt, hogy ezzel az abszurd virággal úgy lehet szembeszállni, hogyha nem szerepeket játszunk, hanem fellázadunk, és kilépünk belőle. Tehát tulajdonképpen a pappal való beszélgetés során jut arra a gondolatra, hogy ő nem fogja azt a szerepet játszani, hogy megtalálja az Istenhez vezető utat, hanem vállalja ennek az abszurd létnek a minden rosszát, és a véget leginkább.
Hogyan illeszkedik bele ez a film Ozonnak a munkásságába?
Már beszéltünk erről a homoerotikáról, amit én is éreztem a filmen, de ugye ő nagyon sokfajta filmet csinál, és egy ilyen kaméleon, mert ugye a Fritz című filmje, egy melodráma, vannak Fassbinder átiratai is, talán így is kapcsolódik, hogy ő neki nem ez az első adaptációja, mert a Vízcseppek a forró kövön az egy Fassbinder drámából készült, a Peter von Kant pedig egy Fassbinder filmet ír át egy teljesen más szemszögbe. Ezt a sokszínűséget folytatja, és abszolút intelligensen közelít egy fontos 20. századi regényhez, bár szerintem azzal, hogy beviszi az áldozatot, kicsit a Dostoyevszky bűn és bűnhődés útjára lépünk, mert hogy akkor ott a film fókusza inkább a bűnre tevődik át, és nem a miértekre, tehát a főhősre és erre az abszurd világra, ami a Camusnak fontos volt.
Hogyan fogadta a kritika ezt a művet?
Begyesen fogadta. Tehát a nagyon dicsérte a képi világát, a színész választást, a színész játékot, de ugyanakkor szóval teszik, amiket én is, tehát, hogy itt hangsúlyeltoldalaság vannak, de hogyha belegondolunk, hogy a már említett regény, a algériai regény is átírja a történetet, miért ne lehetne átírni így?
Én egyébként úgy tudom, hogy a Camus örökösei, azok nagyon nehezen adták oda másnak ezeket a jogokat a feldolgozásra, és Ozon, amikor megmutatta a saját verzióját, akkor viszont azonnal igent mondtak.
Én ezt hallottam akkor, mert elfogadták ezt a fajta befejezést, mert ugye az utolsó kép a tengerparton, a sírkő, az egyértelműen azt mutatja meg, hogy akárki, akármit nem követhet el, és a másik embernek az életének a kioltása az a legnagyobb bűn. Ez sugallja számomra az utolsó képsor.
És a sírkövön szerepelt az arabnak a neve is, amin sokáig időzött is a kamera, igen, hogy legalább onnan megismerjük.
Igen.
Köszönöm. Mihály, mi lesz a következő film, amiről majd beszélgetni fogunk?
Hát egy régi, újra bemutatott filmről fogunk beszélni. A Kassovicnek a Gyűlölet című filmjét újra a moziba fogják játszani, tehát kap egy új premiért, egy felújított változat, és arra gondoltam, hogy szívesen megosztanám a nézőkkel a filmmel kapcsolatos gondolataimat, mert szeretem ezt a filmet.
Köszönöm szépen, akkor kellemes nyarat addig is neked. Cousin Billy would take me walking out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Nuber Anikó van a vonalban, és megint úgy jártunk, mint múltkor, hogy előre kell felvenni az anyagot, és most kedd délelőtt van, de önök ezt majd szombaton hallgatják. Szervusz, Anikó, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
A majdani hallgatókat, igen. Igen. No, miről beszélgetünk ma?
Most izgalmas témákkal jöttem, ugye már utaltam a múltkori adásban is, hogy a teákról átvezzünk egy kicsit vizesebb és még tüzesebb ünnepre, ez a sárkányhajó ünnepe, de itt a nyár, bár nagyon várjuk most, de most már reméljük, hogy melegszik az idő, és új évszakváltás lesz, és a nyárhoz kapcsolódó hagyományos kínai orvosi praktikákat szeretnék majd elmondani, hogy hogyan lehet majd a meleggel jóba lenni, és hogy az egészségünket megőrizzük ebbe a melegbe. És a sárkányhajó ünnepéről szeretnék mesélni, de annak a kialakulásáról, mert nagyon izgalmas, hogy ez a nagy ünnep, ami Kínában van, annak a sárkányokhoz, a rizsgombóchoz hogyan kapcsolódik, nagyon érdekes, és nagyon szép, a versről is szól majd, a költészetről is. Erről szeretnék beszélni a hallgatóknak. Szóval ugye mondtam, hogy a nyár, jön a nyár, ugye a Kínában már május közepe már a nyarat jelzi, jön a nyár, és nyáron új szervekre kell figyelnünk, ilyen a szív, ez a szívünk, és a vékony belünk. Ugye a szív, arra tudni kell, hogy a kínai orvoslásban az az uralkodó, az uralkodó szervünk, az a császárunk. A tűzelemhez tartozik a szívünk, és ugye most a tűz lőjébe van, úgyhogy igencsak figyelnünk kell nyáron majd a szívünkre, és a hozzá tartozó, hogy pihenjünk, hogy mit tudok én ajánlani, hogy most kell amúgy feltölteni az akkumulátorokat, de a túl sok tűz az viszony károsítja a szívet. Ugye azt tudni kell, hogy a szívben lakozik a sen. A sen az a lélek, a tudat a Kínában, a kínai orvoslásban is. Ugye azt is mondja a kínai orvoslás, hogyha valaki ideges, akkor a sent kell nyugtatni. Azaz szívmeridiánon fogunk szúrni vagy masszírozni, önmasszírozás is lehet, és olyan gyógynövényeket adunk, hogy megnyugtassuk a lelkünket, a tudatunkat, és ez a szívünket is. Tehát miket tudunk segíteni, hogy túl sok tűz az megnyugodjon, lemenjen, és lefele távozzon. Az orvosi javaslatok, azt, hogy ígyunk zöldtelt, ugye erről már májusban is, tehát a májusra a zöldtelről már beszéltünk az előző adásban is, mert a májat is nyugtatja, de a szívet is. Déli időben, egy ilyen 11-13 óra között egy kicsit pihenjünk, úgyis szoktunk ebédelni, reméltem mindenki, és akkor egy picit pihenjünk, ez is a szívet pihenteti. Az ízeknél, étkezésnél keserű ízű ételeket fogyasszunk, ami a hőt megnyugtatja és lefelé távoztatja. Ilyen a rukkola, a keserűfű, a grapefruit, és okosan hűtsünk, mert ne, ugye fontos a hűtőételek, fontosak a hűtőételek, de ne vigyük túlzásba, tehát a túlzott hideg az viszont sérti a lépet és a gyomrot, ezáltal a vékony belet is sérti, és ha úgy visszaemlékezünk, nyáron nagyon sok esetben megy a hasunk. De nem csak azért, mert benyaltunk valamit, ugye a gyerekeknek meg pláne, mert benyaltunk valami kórokozót, hanem a túl sok hidegtől. Ugye hideg salátát eszünk, jogurtot eszünk, hideg dinnyét, hideg sört iszunk, jeges teát, vagy jeges vizet, fagyit, és ezáltal a túl sok hidegtől hasmenésünk lehet, és ugye mint mindig az energiákat ugye ki kell egyenlíteni, de ez azért érdekes, mert a magyar konyhában is ugye hideg megylevest teszünk, de rakunk bele egy kis szegfűszeget, vagy egy kis fahéjat, az melegít, tehát hogy ki egyensúlyozza azt a hideg hatást, egy kicsit a fűszerekkel egyensúlyozunk, mert valóban hűsíteni kell uborkával, dinnyével, eperrel, málnával, tehát a vizesebb növényekkel és az abból készült ételekkel a szervezetünket, csak nem szabad túl hűteni. Ugye az is érdekes, hogy most már hamarabb kell a nap, és később nyugszik, ezért korábban kelljünk, és később feküdjünk le, és fontos a nevetés, legyünk a szabadban együtt a barátainkkal, mert a szívhez a nevetés is hozzátartozik, nagyon fontos a nevetés, és ugye azt is tartja a kínai orvoslás, hogy a szív szépsége az az arcon jelenik meg, tehát egy szép üde arc az a jó szív működéséhez is tartozik. A következő adásban szeretném majd jobban kifejteni a szívről még, hogy mit csinálhatunk még nyáron, hogy hogyan védjük a kánikulában magunkat, de most azt gondolom, hogy még nincs itt az ideje, hogy erről beszéljünk. Inkább szeretnék arról beszélni, hogy a sárkányhajó ünnepéről, mert már május végén, igaz, hogy júniusban van az ünnep, de már május végén a Kínában felkészülnek a sárkány ünnep várása. De ez egy nagyon érdekes felkészülés, mert azt mondja a kínai, hogy a mérges ötös megjelenik. Mi ez a mérges ötös májusban? Ugye feléled a világ, feléled a természet. Ilyenkor előjönnek a különböző csúszómások, a skorpió, a vipera, a gyík, a varangy, a százlábú. Ugye Kínáról beszélünk, tehát ugye délen ugye nálunk ugye mérsékeltebben ezek nem veszélyesek, de ugye védik magukat, ezáltal kialakult egy olyan érdekes kulturális, vagy hát hogy mondjam, egy szokás, igen, így mondanám, hogy gyógynövényeket akasztanak az ajtóra, és gyógynövényeket akasztanak a nyakukba is. Ez egy nagyon erős gyógynövények vannak ilyenkor felakasztva, az üröm, és a kálmos gyökért ezt az ajtóra rakják, hogy elűzzék a rosszat, de egyben ugye, ha belegondolunk, ez egy nagyon erős illatos, az illatokkal pedig elűzik a bogarakat, a rovarokat, és ezeket a csúszómászókat is. Tehát ennek minden rituálénak van egy orvosi vagy védő gyökere, hogy megvédje a különböző kórokozóktól is, mert ugye hozzák viszik a baktériumokat is, úgyhogy fertőtlenítő hatása is van ezeknek a gyógynövényeknek. Na, térjünk rá a sárkányhajóra, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy ünnep. Ugye azért is beszélünk most erről, mert hivatalosan Kínában június 19-én van az ünnep, de Magyarországon júni 6-án fogják ünnepelni, és ezt azért is szerettünk volna erről beszélni, hogy menjenek el, és nézzék meg, mert fantasztikusan nagy hangulata van. Úgyhogy június 6-án Velencén és Budapesten is megünneplik a sárkányhajó ünnepét. Na, mi ez a sárkányhajó ünnep? Tuan Vu-nak hívják, hogyan alakult ki, és mi minden kapcsolódik ehhez. Ugye azt tudnunk kell, hogy a sárkányhajózás az egy misztikus hagyományból indul ki, amikor is a 3. században volt egy Csü Tyuan nevű miniszter, a Csú fejedelemség hűséges minisztere, aki megjósolta, vagy hát szólt, hogy hát meg akarják támadni a fejedelemségüket, és hogy katonai szövetségeseket kellene toborozni, hogy megvédjék magukat. De nem hitt a fejedelem, vagy a császár nem hitt neki, ezért elűzte őt, és száművezetésbe került. Hogy miért nem hitt neki, mert akik meg akarták a császár támadni, azok lefizették a tanácsadókat, és ezért a császár nem neki hitt, ami nagy baj volt, mert végül is leigázták őket, és porrá égették a városukat, vagy a fejedelemségüket, és amikor ezt látta a Chu Yuan, akkor a Miluo folyóba ugrott, viszont nagyon-nagyon szerette a nép, és ezért hajókra szálltak a folyóba, és rizsgombócokat dobáltak bele a vízbe, hogy ne egyék meg a halak, és próbálták őt megmenteni, de nem sikerült. És ugye a száműzetésében nagyon sok verset ír. A Li Shao a neve a verses gyűjtemény, amit Nagy László is lefordított, és ha gondolják, fel is olvasok belőle egy részletet, elnézést, hogy nem vagyok színész, és nem olyan jó, de remélem, hogy vissza tudom adni azt a hangulatot, amit ő leírt. Vackor ágas vadonban bujdostam magamban, illatos füzéreket fontam siralmamban, nem bánt, hogy a világ megcsal és meggyaláz, csak a tiszta szívemet ne érje a gyalázat. lobogó sárkányok röpítik szekerem, jáspis kerekeken száguld a végzetem. Ugye milyen szép. És ebben már benne van ugye a sárkányok, ugye ő teljesen kifejezte, szerintem kifejezte azt is, hogy ugye hogy ő csalódott is, és a szeretett városa uralkodója nem hitt neki. És innentől kezdődik amúgy a költészet Kínában, már mint a leírt költészet, mert eddig csak ilyen sámáni költészet volt, és ezért is szerette a népőt, mert hogy nagyon sok verset írt, most csak ugye egy részletet ismertettem. Ugye azt mondtam, hogy beledobálták a rizst, a rizs gombócokat a folyóba, és ebből alakult ki az a hagyomány, hogy a sárkányhajó ünnepén bambusz levelekbe rizst tesznek, amit ilyen háromszög alakba fognak megformázni, úgyhogy igazából így föltekerik, kicsit olyan, mint a mi töltött káposztán, csak mi ugye hengereljük, ők meg így háromszögbe mozgatják a bambuszleveleket, összekötik, és megpárolják ilyen bambusz főzőben. Északon édesen készítik el, kicsit cukorral, jújubát raknak bele, délen pedig sósan készítik el az ételt, és ezt úgy hívják amúgy, hogy zongzi, és nagyon jó pofa, mert nagyon, én amúgy nagyon finom is, és lehet kapni előre elkészítve, de nagyon sokan készítik is otthon, és ezt eszik. Na de mi történik ezen a sárkányhajó ünnepen, mert ugye az is nagyon érdekes. Szóval ezek a hajók, ezek normál hajók, amik a 12,5 méter hosszú, 22 fő ül benne, ez a standard hajó, és vannak kisebbek is, amik 9 méteresek és 12 fő ül benne. Ilyenkor előre és a hátára raknak egy sárkányfejet, hátúra pedig egy sárkányfarkat, de csak ilyenkor használják ezt ezt a két elemet, és ahogy vége van a versenynek, akkor le is veszik és elrakják a következő évre. Vannak rituálék, ugyanis egy pap vagy egy vezető a sárkányhajónak az elején lévő sárkányfejre piros szemet fest, ezzel felébreszti a sárkányt, és elindul a verseny. Tehát Kínában, de még amúgy Vietnámban is, tehát nem csak Kínában van ez ünnep, tele van minden folyó, tele van rengeteg hajóval, és versenyeznek. Van sárkány parfüm is, az is érdekes, hogy ilyenkor a nyakukba raknak illatos gyógynövényeket, amik ugye elűzik a gonoszt, ugye erről már beszéltünk, de ilyenkor is használják. Aztán a kezükre raknak ezen az ünnepen karkötőt, általában 5 színű, piros, sárga, kék, fehér és fekete, és amikor lezajlik a sárkányhajó ünnep, ugye, ugye nyárról beszélünk, és a rákövetkező vihar, vagy eső idején, amikor jön a nagy eső, akkor nagy pocsolya lesz, és akkor addig hordani kell, levágják, és beledobják a pocsolyába, és ez szerencsét hoz. Ezt én is megtettem Kínában, mert én is kaptam, én nem tudtam erről a rituáléről, és kaptam, amikor Kínában éltem, és bele is dobtam a pocsolyába. Hát, hogy szerencsém lett, vagy nem, ezt nem tudom, remélem, én azt gondolom, hogy igen. Úgyhogy, na, mit kell még tudni, mert ez is nagyon érdekes. Szóval az elején ül egy dobos, hátul pedig ül egy kormányos, és ugye egy akkor így 20-an húzzák a lapátot 10-11 oldalon. Ezek kis lapátok, és nem az a titka, hogy erősen kell húzni, persze húzni kell, hanem az, hogy abban a pár másodpercben, mert ezek rövid, nem hosszúak ezek a távok, az nagyon dinamikus legyen, és egyszerre húzzák. Tehát itt ez a lényege, hogy a kulcsa a győzelemnek, hogy a tökéletes szinkron, tehát hogy tökéletesen együtt. És ugye a dobos, az üti a tamtam dobot, és ugye az ütemet adja a többi evezősnek, de elől ül egy-egy oldalon egy vezető, aki az ütemet diktálja, ugye látja, mert a szembeül, a dobos az szembeül ugye az orban az evezősökkel, és akkor így együtt hajtak, tehát egy fantasztikus, ugye kinn a parton is mindenki drukkol, a dobognak egy nagyon felfokozott ünnep.